Jesus, Schiffeger auf dem
Tamás vagyok, ha van, akivel még nem ismerjük egymást. És azt szeretném kérdezni, hogy hallottatok már, vagy olvastatok olyan mesét, amelyben valaki odaáll a mesehős elé, és azt a lehetőséget villantja fel, azzal kecsegteti, hogy kérhet három kívánságot, és a három kívánsága valamennyit teljesíteni fogja. Hallottatok már ilyen mesét? Három kívánságos mesét, nem? Lehet, hogy azért, mert a szüleitek nagyon helyesen a Bibliát olvassák a mesék helyett is. És a Bibliában nincsenek ilyen három kívánságos történetek, tehát hogyha nem ismertek ilyeneket, ne resteljétek egyáltalán. Szóval a népmesékben gyakran van ilyen, hogy kér hármat királyfi, kér hármat szabólegény, kér hármat ifjú, és teljesíteni fogom. És ezek a népmesei történetek adták a gondolatot tévéseknek, hogy sok-sok évvel ezelőtt a tévében is csináljanak ilyen három kívánságos filmet. És általában, amikor három kívánságos műsorokat, gyerekekhez oda mentek, gyerekeket felkerestek, és kérhettek egyet, nem hármat, de kérhettek legalább egy valamit. És a gyerekek általában ilyenkor arra gondoltak, hogy szeretnének találkozni valami híres emberrel. Tudjátok, kik ezek a híres emberek? Olyan emberek, akiket... Na, hogy kik a híres emberek? Akiket... Mindenki ismer, vagy legalábbis nagyon sok mindenki ismer. Kik a legfontosabb híres emberek, a gyerekek ilyenkor kikkel akartak találkozni?
Orbán.
Lehet, hogy van, akkor még nem volt Orbán. Általában, de milyen foglalkozásúakkal akartak találkozni? Sportolókkal. Sportolókkal mindenképpen. Focistákkal. Aztán színészekkel, híres zenészekkel, ilyen focisták, zenészek, színészek, ők voltak a legfontosabbak. És egyszer egy kisgyerek kérte egy olyat, hogy szeretne az akkori leghíresebb focistával találkozni, a leghíresebbel. Az nagyon régen volt. Úgy kérte egyébként, hogy úgy is sejtett, hogy ez teljesíthetetlen kérés. Igen ám, de egyszer csak megy hozzá az értesítés, hogy ez a híres futballista valahonnan hazafele járván, éppen ott megy el autóval az ő falujuk mellett, és szívesen eltöltene velük egy teljes napot. Megszállna náluk mondjuk egyik nap este, aztán egész másnap, ha nem zavarja őket, egész nap velük lenne, és csak másnap este menne haza. Gondoljátok el, hogyha mondjuk ti szeretnétek valakivel találkozni, valaki, aki nagyon távoli, akiről úgy gondolkodtok, hogy hát ez, hogy hozzánk betérne, elgondolhatatlan. Ki az, aki pont hozzám eljönne, még ha kérné is? Hú, elkezdtek rögtön gondolkodni, hogy hoppá, de hát aznapra van 3 programom. Mit csinálják azzal a 3 programmal? Mit gondoltok, gyerekek, hogy döntött ez a kisfiú? Nevezzük mondjuk Zsoltinak. Hogy döntött Zsolti? Van 3 programja, de jön hozzá ez a híres játékos. Na, mit tippeltek?
Híres játékos.
Inkább a híres játékos? Lemondták a 3 programjukat? De olyan programok voltak, mint állatkertbe menés. Az állatkertbe menést is lemondták? Biztos? Olyan program volt, mint strandra akartak menni, délőtt állatkertbe, délután strandra. Azt is lemondták? Mert annyira akartak vele találkozni? Akkor nagyon fontos lehetett ez a találkozás. Akkor mindent megér ez a találkozás? Bizony. De közben is eszükbe jutott, hogy na jó, hát itt van velünk most a focista, de egy kicsit unom a társaságát, most kimegyünk egy kicsit rúgni egyet. Így voltak vele, szerintetek? Hanem szerették volna még többet kérdezni őt. Még több mindenről kérdezni őt. Kiélvezni, ismeritek, hallottátok már ezt, hogy kiélvezni minden pillanatot. Kiélvezni minden pillanatot, amit ezzel a híres focistával tölthetnek. Ez a pillanat, nem tudom, hogy visszajön-e, gondolta magában Zsolti. Gyerekek, van valaki, aki hétről hétre azt mondja, hogy hát ha számítok neked, én hétről hétre szívesen veled töltök egy napot. Nem tudom, hogy elhisszük-e azt, hogy amikor az Úr azt mondja, hogy én ezt a napot neked szentelem. Beköszönök hozzád, bekopogok hozzád péntek este, és veled akarok lenni egész napon. Akkor elhisszük-e azt, hogy ő vele jó lenni, és kiélvezhetjük a nap minden egyes percét az ő közelségében. A szombat ilyen nap, amikor a világ mindenség teremtője, akiről azt mondja a Biblia, hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Hozzáférhetetlen világosság. És ez a hozzáférhetetlen világosságban lakó Isten eljön hozzánk. Velünk tölt egy napot. Ha igazán látjuk, hogy milyen nagy érték ez, milyen, ismeritek ezt a szót, hogy kiváltság. Mit jelent az, hogy kiváltság? Hallottátok már? Ki az, aki hallotta ezt a szót? Kiváltság. Mikor szoktuk ezt a szót használni? Nem azzal van összefüggésben. Na, meg tudnám mondani? Mondjatok egy olyan helyzetet, amikor úgy érzem, kiváltságos vagyok. Ki tudna egy olyan helyzetet mondani, nem az előbb elmondottat, úgy érzem, hogy amire el lehet mondani azt, hogy ez egy kiváltságos dolog. Hát például Zsolti. A Zsolti, amikor azt mondta, hogy szeretnék találkozni ezzel a híres focistával, és ő azt mondta, hogy igen, bejövök hozzád. Hát az Zsolti úgy érezte, hogy én kiváltságos vagyok. A világ mindenség teremtőjének a látogatása. Hát hadd mondjam azt, hogy összehasonlíthatatlanul meghaladja. Összehasonlíthatatlanul több. Sokkal-sokkal több. Arra kérlek titeket, hogy akkor, amikor beköszönt a szombat, akkor, amikor a szüleitekkel összegyűltök, és hallgatjátok az Úr igét, érezzétek magatokat ilyen kiváltságosnak. És érezzétek valóságosan az ő jelenlétét. És higgyétek el, higgyétek, hogy ő ott leül köztetek, megpihen köztetek, veletek van. Veletek van akkor is, amikor beszélgettek egymás közt az ő dolgairól, együtt étkeztek, amikor kimentek együtt kirándulni. Jézus veletek van. És ti kiváltságosok vagytok. Ennyit szerettem volna. Köszönöm, hogy figyeltetek. Hálás voltam ezért az énekszolgálatért, és úgy érzem, hogy a menny légköre töltötte be ezt a szolgálatot, és jó volt látni az arcotokat. Ahogy átéltétek az Úr örömét, azt, hogy dicsőíthetitek és magasztalhatjátok őt. Ugye, nagyon sok éneket énekeltem már el életemben, és utólag mindig azon gondolkodom, hogy átéltem-e, mennyire éltem át teljességgel, amiről énekelek, és annyira szeretném mindig azoknak a soroknak a mélységeit, örömeit, üzeneteit a maga teljességében átélni. Egy kicsit erről is lesz szó ma délelőtt, és az alapigét Malakiás könyve első fejezetéből olvasom. Malakiás könyve első fejezetéből a 6. verstől a 14. versig terjedő szakaszt. Hát Malakiás 1, első fejezet 6-tól a fejezet 6. verstől a fejezet végéig. A fiú tiszteli atyát. A szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek ura nektek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megfertőztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertőztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűné az? Vagy ha sántát hoztok is bénát, nem bűné az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogadja, vagy reát tekinté, azt mondja a seregeknek ura. Most azért engeszteljétek meg az Istennek orcáját, hogy könyörüljön rajtunk. Általatok van ez, elnézheti ezt nektek. Azt mondja a seregeknek ura. Vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon. Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek ura, az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezetekből. Hiszen napkelettől fogva napnyugatig, nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen töméne áldoznak az én nevemnek, és tiszta ételáldozattal. Bizony nagy az én nevem a pogányok között, azt mondja a seregeknek ura. Ti pedig meggyalázzátok azt, mikor azt mondjátok, az Úrnak asztala megvetni való. és annak jövedelme eledele utálatos. És azt mondjátok, ímé mi fáradtság, és ráfújtok, azt mondja a seregeknek ura. Pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és betegest, ételáldozatot is hoztok, de hát kedvesi az a ti kezetekből, azt mondja az Úr. Átkozott pedig az álnok. Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz. Mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a seregeknek ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között. Petre gyülekezet, ez egy nagyon hosszú ige szakasz, eléggé ismert ige szakasz is, és nem is hiszem, hogy sok újat tudnék hozzátenni, ezzel most nem a kedveteket akarom elvenni, inkább csak azt szeretném elmondani ezzel, hogy vannak kérdések a Szentírásban, amelyekkel semmi más dolgunk nincsen, mint újra és újra ismételgetni. Ahogy mondja egy helyen az apostol, hogy emlékeztetés által serkenget bennünket ilyenkor az Úr. Egy nagyon hosszú ige szakasz, és előre megmondom, hogy ha valaki szeretne egy kimerítő, mindenre kiterjedő Biblia magyarázatot, akkor egész biztosan csalódni fog, mert arra nincs időnk, meg módunk, hogy versről versre, mondatról mondatra mindent alaposan elemezzünk. Viszont arra van, hogy a fő üzenetét kell, hogy legyen, hogy a fő üzenetét megértsük. Ugye az Úr itt kifejezetten az előjárókat, a vallási előjárókat, a papokat szólítja meg. Egy különleges párbeszéd alakul ki. Az Úr a személyre veti a szolgálattevőknek, hogy eltérnek az áldozatok hozatalakor, az áldozatok felajánlásakor, eltérnek a törvényben megszabottól. A törvényben ugyanis az Úr meghagyta, hogy milyennek kell lennie az áldozatnak? Tökéletesnek, épnek, hímnek, zsengének. Tessék?
Egyesztendősnek,
tehát fiatalnak, zsengének kell lennie. Miért kellett ilyennek lennie? Tessék? Jelkép. Kit jelképezett előre? Krisztus. Krisztus áldozatát jelképezte. Akkor, amikor áldozatokat vittek az oltárra, és amikor áldozatokat áldoztak meg, akkor hitben a megváltót, a megváltói áldozatot kellett szemlélniük. Alkalmas volt-e erre, alkalmas volt-e ennek az előképnek a kiábrázolására, megértésére? A sánta, a beteges, a hitvány áldozat. Nem. És mit gondoltok, ha ilyeneket áldoztak mégis? Akkor mit olvashatunk az igéből is? Mit fejeztek ki ezzel mindazok, akik vitték az áldozatot, mind pedig azok, akik megáldozták ezeket? Tessék? Hogy? Nem tisztelik Istent. Az Isten iránti tiszteletlenségnek volt ez egy nagyon harsány jele. Gondoljuk csak végig, kedves gyülekezet, hogy ezek az áldozatok, így ahogy gyakorolták, ezek sugároztak valamit, közvetítettek valamit a nép irányában is. Mit? Azt, itt ki szóban is megfogalmazza az Úr, azt, hogy az Úr asztala megvetni való. Mondom, nem fogok minden egyes részletre nagy figyelmet fordítani, de hadd tegyem fel az egyik legfontosabb kérdést ezzel kapcsolatban. Hogy van-e ennek a szakasznak, ennek az időszámításunk előtti 5. század, 4. század fotóján keletkezett iratnak, amely betekintést ad a Babilonból való hazatérés utáni reformációt követő. Tehát ugye volt egy reformáció, majd a reformáció utáni apálynak a lelkületéről szól ez az igerészet. Van ennek bármilyen köze a mai világunkra, a mai kereszténységre nézve? Előfordulhat, hogy mi is. Igen?
Jó lenne, ha nem lenne.
Jó lenne, ha nem lenne. Van úgy, hogy mi is sánta, vak, beteges áldozatot viszünk az Úr oltárára. És valamikor mi is úgy gondolkodunk, hogy az Úr asztala megvetni való? Nem akarom, hogy ti nyilatkozzatok. Én hadd nyilatkozzam a magam nevében. Én a legnagyobb szégyennel gondolok vissza életem olyan szakaszaira, amikor igen, így gondolkodtam. Nem mondtam ki, eszem ágában sem volt, hogy így gondolkodjam. Hogy kifejezzem, hogy kimondjam, és nem tudatosítottam, de sajnálatos módon utólag így értékelem. Így értékelek éveket, korszakokat, helyzeteket. Igen, az Úr asztala megvetni való volt. Adja Isten, hogy a megtérés lelkülete kerekedjen felül, és az Úr megszólítson bennünket, kiszólítson bennünket ebből a helyzetből. Mi az egyik legfőbb ellenérv ilyenkor az Úr szavával szemben? Hát nagyjából azok, amiket itt a papok is mondtak. Először is, még az első versekben azt mondja az Úr, hogy szerettelek titeket. Mire visszakérdeznek, hogy miben szerettél minket? Micsoda visszakérdés ez? Körülbelül olyasmit mondanak, hogy hát szeretném, hogyha elősorolnád, Urunk Istenünk, a bizonyítékokat. Szeretnénk hallani, hogy mivel szeretél bennünket. Az igazság, hogy mi szeretünk volna egy kicsit jobban gyarapodni. Kértünk, de te nem adtad meg. Az igazság, hogy szerettünk volna egy kicsit több gyermeket. Nem adtad meg. Az igazság, hogy szerettünk volna egy jobb férjet, vagy egy jobb feleséget. Nem adtad meg. És elkezdték már szinte úgy sorolni a bennük megbúvó ilyen meg olyan lázadások. Igen, az a lázadó ember, akiről egyébként az egész fejezet szól, annak ez a tipikus lelki alapállása. Hát lehet, hogy szeret, de szeretném egy kicsit ennek több bizonyítékát látni. Még tehetne az Úr azért, hogy meggyőzön erről. Hadd tegyen fel a kérdést, az Úr tényleg bizonyítási kényszerben lenne? Mivel adta a legfőbb bizonyítékát annak, hogy ő végtelenül szeret bennünket? Azzal, hogy Jézust odaadta nekünk. Jézus odaadta az Atya, és Jézus odaadta magát nekünk. Van egy könyv, egy könyv a kegyelemről, egy 20. századi könyv, nagyon beszédes a címe. Nagyon szeretem azt a könyvet, az a könyvnek a címe Isten nem adósunk semmivel. És hogyha belegondolunk ennek a kijelentésnek a tartalmába, nem lehet, hogy ne folytogassa a torkunkat valami, hogy ne szökjön könny a szemünkbe. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindjájunkért odaadta. Mi módon ne adna vele együtt mindent mi nékünk? Isten előbb szeretett minket. Azt mondja az apostol, hogy szeressük Isten, mert ő előbb szeretett minket. Előbb gazdagon kinyilvánította az ő irántunk való szeretetét. De azok, akik szeretnének ennél, akiknek nem a bűntől való gyógyulás, nem a bűnből való szabadulás, a legfontosabb, azok mindig valami foghatókat szeretnének. Ha nincs minden nap anyagi gyarapodás, ilyen meg olyan tapasztalat, hogy az Úr segített elérni a buszt, meg nem tudom mi, akkor talán nincs is Isten. Jézus sokszorosan megbizonyította az ő kegyelmét. Hadd mondjak nektek el nagyon őszintén valamit, ami lehet, hogy egy szegénységi bizonyítvány kiállítása lesz saját magamról. Én mindig szívesen hallgatom a tapasztalatokat és a történeteket, ilyen meg olyan szabadulási történeteket. És én különleges módon élem meg azt, hogy bizonyos helyzetekben szoktam kérni ilyen vagy olyan isteni szabadítást, vagy változást, és én nekem szinte egy alapélményemmé vált az, hogy nagyon nem azonnal jön, tehát minimum nem azonnal jön, de inkább az, hogy nagyon sokszor, mint hogyha a Jóisten nem is azt mondaná, hogy én most kiszabadítlak ebből, hanem mintha azt mondaná, hogy elég néked az én kegyelmem. Én szoktam azt mondani, hogy semmi kétségem az Úr kegyelme és szeretete felől. Engem keményen szeret. Keményen, de jó ez nekem. Bizonyára nekem erre van szükségem. Bizonyára elbíznám magam, hogyha kirántana a bajból, amiben egyébként én navigáltam magam. És azt mondom, azt szoktam mondani, hogy azután, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, nekem nincs több kérdésem. Ez engem teljesen betölt, és ezért hálás vagyok, és ezért akarom szolgálni, amíg élek, és ezért szeretném a legjobbat adni neki, amíg élek. De aztán akkor is visszakérdeznek, amikor azt mondta az Úr, hogy ti, akik utáljátok az én nevemet, visszakérdeznek, hogy hát mivel? Mivel utáljuk a te nevedet? Hát mi azért, mi oda tesszük magunkat, mi azért elvégezzük ezeket a vallásos szolgálatokat, nem? Hát jó, hát csak nem vagy Urunk Istenünk ilyen aprólékoskodó. Nem halljuk egyébként ezeket a visszakérdéseket így is, hogy nem vagy, Uram, nem lesz te ilyen aprólékoskodó, hogy ezen is fennakadjál. Ismeritek egyébként az egyik leggyakoribb vádat, amit a hittel szemben szoktak emelni, hogy ez egy ilyen törvényeskedés féleség. És ma már szinte divat egyébként ezt a szót hangoztatni, egyébként a Bibliában nem fordul elő sehol sem ez a szó, törvényeskedés, ami nem jelenti azt, hogy maga a jelenség nem létezik. Tehát ez olyan, ebből a szempontból, mint a Szent Háromság, mint teológiai kifejezés, ez sem fordul elő így a Szentírásban sehol, és mégis a tény az nyilvánvaló a Szentírás egészének a tanulmányozása folytán. Tehát van ilyen is, hogy törvényeskedés. Mik ezek a vádak, ezek a vádak az állítólagos törvényeskedéssel szemben? Az egyik az, hogy Isten ilyen aprólékoskodó, hogy miért annyira aprólékos, miért vizslatja ilyen aprólékos figyelemmel azt, hogy most zsenge-e vagy nem zsenge, épe vagy nem ép. És ugyanígy szokták az Isten törvényét is emberi bírálattal bírálni, azt mondván, hogy hát azért az a sok kis aprólékoskodás, amit mi olyan komolyan veszünk, hát ez nem Krisztus. Krisztus megszabadított bennünket a törvény átkától, Krisztus megszabadított bennünket a törvény uralma alól, nem vagyunk többi a törvény alatt, hanem Krisztus alatt vagyunk. Ezek az aprólékoskodások. Hát ez betegít le bennünket. Halljátok ezeket a mai szirén hangokat, amelyek azt mondják, hogy ne merüljünk el a törvényben, ne merüljünk el annyira aprólékosan az Isten törvényében. Ezek az ószövetségi embereknek volt való. Húha, ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy lehetséges, el tudjátok képzelni azt, hogy Isten maga az üdvösségünk szerzője, törvényeskedésre szólítana fel bennünket? Törvényeskedésre kérlelne bennünket, ha ez a törvényeskedésnek a tartalma? Van ugyanis egy ilyen ige, ami nekem nagyon szívhez szóló, 5 Mózes 6.17-ben. 5 Mózes 6.17 és még a 18-at is hozzáolvasom. 5 Mózes 6.17-18. Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, az ő bizonságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt neked. És azt cselekedjed, ami igaz és jó az Úrnak szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess és bírhasd azt a jó földet, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak. Mi ez a felszólítás, hogy szorosan megtarts? Hogy kell ezt érteni? Aprólékosan.
Pontosan.
Figyelmesen, nagy gondot fordítva rá. Lehetséges, hogy Isten ilyen aprólékoskodó, törvényeskedő Isten? Ugye mindjárt egyértelműen ki tudjuk mondani, hogy nem. Nem. Malakiás első fejezetének a címzetjei ugyanúgy nem értettek meg valamit, ahogy azok sem értenek meg valamit, akik a Isten parancsolatának a szoros megtartását törvényeskedésnek minősítik. Szeretném megkérdezni például, nagyon sokan átéltük azt, hogy udvaroltunk a szívünk hölgyének, vagy fogadtuk az álmaink férfiának az udvarlását. Azok voltak a szép idők. Jaj, hogyan készültünk mi ezekre a találkozási alkalmakra? Hogy? És hogyan voltunk azon, hogy a legjobbunkat adjuk? Már ha ezen voltunk. Szerintem még mi férfiak is többet igazgattuk a nyakkendőnket, ha viseltünk nyakkendőt. Szerintem kétszer is átvésültük magunkat, hogy jól nézzünk ki. Eltakartuk az olyan pöttyöket, amik nem annyira előnyösek. Vagy igyekeztük a legszebb ruhánkat felvenni, hogy jól nézzünk ki. Hogy ne csak a szép szavainkkal, de akár a küllemünkkel is jó benyomást gyakoroljunk. Mennyire mindent oda tettünk azért, hogy ez a kapcsolat, ez megszülessen, ez a kapcsolat gyümölcsöző legyen, és együtt maradhassunk aztán a részben még ásókap a nagy harang, részben pedig az örökké valóságon át. Hiszünk Krisztusban. Nem ilyen a Krisztussal való kapcsolatunk is? Nem ilyen minőségűnek kell lennie? Vannak olyan törvények, amelyeket, hogyha testileg nézünk, ha testben gondolkodunk, és nem Isten lelkétől újjászülten, akkor nem látunk benne csak ilyen vacak, zavaró, nyomasztó paragrafusokat. De az előbb a gyerekekkel megbeszéltük, hogyha tudjuk, hogy a Nyilasi Tibi, a nagy focista, meglátogat bennünket, és egy teljes napot velünk tölt, hú, söprünk haza az iskolából, félreteszünk minden programot, mert élvezni akarjuk a vele való együttlétet. Hadd tegyem fel a kérdést, hogyha az Úrral való kapcsolat valóságát akarjuk átélni, akkor félretenni minden egyebet, előkészülni a találkozás pillanatára. Amit mi hétköznapi pórias egyszerűséggel úgy szoktuk mondani, hogy megkezdeni a szombatot időben. Akkor, amikor az Úr mondja, hogy ez a találkozás a különleges, az a speciális hetenkénti egyszeri találkozásnak az alkalma. Ez törvényeskedés? Nem a kapcsolat kiteljesítésének az alkalma? Vagy azt mondani, hogy ha azt mondja a Zsoltika, hogy ó, hát eszem ágában sincs elszalasztani ezt az alkalmat. Félreteszek minden egyebet, hogy az együtt töltött idő zavartalan legyen. De ahhoz, hogy ezt mondja a Zsoltika, ahogy ezt a gyerekeknek elmondott történetben elmondtam, ahhoz neki valóságosan hinnie kell abban, hogy a Nyilasi Tibi ott van. Ezért bátorkodom azt állítani, hogy mennél valóságosabbnak vesszük Isten élő jelenlétét. Ezek a törvények annál inkább értelmet nyernek. Mennél kevésbé vesszük valóságosnak Isten jelenlétét, annál inkább csak a karunkat tárjuk szét, és azt mondjuk, hogy ennek mi értelme? Mit gyötörjük magunkat ezzel? Még egyszer mondom, mennél valóságosabbnak érezzük, éljük át, hittel, átéléssel, Isten élő jelenlétét, annál inkább megragad bennünket ez az aha élmény. Értem már, miért fontos. Értem már, hogy miért szolgálja a javamat. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy de bizonyára ezeket is halljuk szinte a füleinkkel, akik azt mondják, hogy Istennek jó így is. A szívünket látja. Nem az fontos nekik, hogy hogy mit csinálunk, hanem a szívünket látja. Hát most ilyen stamposan tudtam csak jönni, de látja a szívemet. Hát most nem tudtam, megtartani ezt vagy azt, de látja a szívemet. Hát igen. Otthon néha van vitánk indulással kapcsolatban, és így tréfásan meg szoktam jegyezni, hogy hát lehet, hogy majd még lesz olyan, hogy nektek lesz fontos, mondom a kölköknek, nektek lesz fontos, hogy odaérjünk valóban időben. Nagyon rosszul fog nektek akkor esni, amikor azt látjátok, hogy így kelek, nem megyek le reggelizni, tehát minden módon húzzátok az időt, meg azt szeretném, hogy érjünk oda időben, mert én komolyan veszem, szeretném komolyan venni, hogy ekkor és ekkor találkozunk. Megvan beszélve egy randevú. Ó, a randevúra való érkezés. Az még igen. Senkinek, aki még előtte van, senkinek nem ajánlom, hogy randevúkról lekéssen. Senkinek. Meg lehet tenni egyszer, és lehet azt mondani, hogy szívem, hát látod a szívemet, és szeretlek téged. Persze, látom. Legközelebb randevú, megint negyed óra késés. De szívem, hát ne aprólékoskodjunk. Látod úgy, hogy szeretlek. Látom, de semmi de. A lényeg az, hogy tudd, hogy én szeretlek. És aztán megint a késések. És szerintem a harmadik késés után, a negyedik késés után nem olyan nagy baj, hogyha a szenvedő fél elkezd gondolkodni azon, hogy tényleg fontos vagyok neki? Tényleg drága vagyok neki? Tényleg össze akarja ő velem kötni az életét? Az Úrral szembeni tiszteletlenség, mondta Irike, És tényleg így van ez, hogy van ebben valami tiszteletlenség, az, ahogy a másik idejével, a másik javaival bánunk. És így van ez az Istennel való kapcsolatban is. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy ez egy 30 éves történet lesz kb. 31 egész pontosan. Első éves egyetemista voltam, még a jó Istent sem ismertem, meg hát voltam egy olyan, hát ilyen 68-as nemzedék. Tudjátok, milyen a 68-as nemzedék? Majd mindjárt beszélek arról, hogy mi az a 68-as nemzedék. Tehát azt mondja, hogy miénk a világ. Igaz, hogy mondja a régi sláger, hogy ne gondold, ó, ne, hogy tied a világ. De én azt hittem, hogy enyém a világ. És emlékszem, hogy első év végén nyári, júniusi meleg volt, és be kellett mennem aláíratni egy index sort a nem nevezem nevén, nagy hírű professzor. A szakmája legnagyobbja volt. Tudjátok, hogy mentem be? Egy ilyen trikóban, és egy rövid nadrágban. Látom, már kitaláltátok a folytatást. Én meg mentem, mert nagy naivan, hogy én nagyon szeretem és tisztelem egyébként a Kristó professzort. Nagyon tisztelem, nagyon nagyra tartom. És akkor bementem, előadtam neki, professzor úr, jöttem volna az indexet aláíratni. Rám néz, szinte minden szava a fülembe cseng. Semmiféle érzelmi kitörés, de a leghatározottabban elküldött. Hogy ne haragudjon, ha ön úgy érzi, hogy egy professzor szobájában bejöhet így ebben az öltözetben, akkor ezt kérem gondolja újra. És jöjjön vissza majd legközelebb, amikor rendesen és tisztességesen felöltözik. Levegőt alig kaptam, de egy életre szóló tanúsággal jöttem el, hogy mennyire sokat fejez ki az, a külső, abban nem egyszerűen formáknak, társadalmi konvencióknak felelünk meg. A forma maga a tisztelet, maga a szeretet is. Bizonyos formák, bizonyos külsők, az a tisztelet kifejezése maga. És a tisztelet, ne akarjuk elválasztani a szeretettől. A tisztelet az a szeretet egyik megnyilvánulási formája. Kiemelten fontos. Na, de szinte halljátok azt is, hogy azt is szokták mondani nagyon sokszor, hogy Isten ezt mondja, de az én lelkiismeretem nem ezt mondja. Igaz, hogy Istennek ez a kifejezett igéje, de Krisztus azért küldte az ő lelkét el nekünk, hogy mi meg tudjuk ítélni a lelkiismeretünkben azt, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ez nagyon frankul hangzik egyébként. Cool, nagyon cool. Nagyon menő ilyeneket mondani, ugye? A mi lelkiismeretünk. De ilyenkor tulajdonképpen mit mondunk? Nem kevesebbet, mint azt, hogy a mi elménket fölébe helyezzük az Isten törvényének. Mondhat, amit akar Isten törvénye, de a mi lelkiismeretünk, a mi eszünk, az a mi emberi eszünk fölötte áll annak. Van egy hierarchia, amelyben az Isten törvényét alábszállítjuk. Ez azért elég kemény. Egyébként nem árt, hogyha néha így lecsupaszítjuk a dolgokat, hogy a dolgokat a maguk súlyában láthassuk. Isten, amikor valamiről azt mondja, hogy ezt így tedd, akkor azt azért mondja, hogy terheket helyezzen reánk. Azért mondja, hogy beszűkítse az életterünket. Azért mondja, mert neki így jó, még akkor is, hogyha nekünk nem így jó. Mielőtt felolvasnék egy igét ezzel kapcsolatban, tulajdonképpen ezzel lehetett, ezzel illet volna kezdenem, hogy egy valamiben nincs vita ám. Abban semmiképpen sem vitázunk a törvényeskedés szólamok hangoztatóival, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazol meg egy test sem. Nem a törvény a mi reménységünk. A mi reménységünk az élő Krisztus, aki szeretett bennünket, aki önmagát adta érettünk. A mi reménységünket akkor látjuk meg, amikor feltekintünk a keresztre. És amikor hitben látjuk a feltámadott Krisztust. Ez a mi reménységünk. A törvény ezt nem helyettesítheti. Ezt nagyon szilárdan látnunk kell. Akármilyen odaadóan tartjuk meg Isten nyugalomnapját, nem a mi nyugalomnap megtartásunk által igazolunk meg. Akármennyire buzgolkodunk abban, hogy Istennek kedvére tegyünk, hogy kedveskedjünk neki, hogy jól jelenjünk meg, hogy a legjobbjunkat adjunk, akkor sem ezáltal igazolunk meg. Nem olyan régen egyszer egy szombat iskolán valaki azzal hozakodott elő, hogy Isten látja a mi jó szándékunkat, és ezért üdvözít bennünket. Rögtön mondtam, hogy könyörgök, ne vegyük el Krisztus keresztjétől azt, ami az övé. Az egyedüli érdem Krisztus keresztje, és nem a mi jó szándékunk. Még a mi jó szándékunk által sem igazulunk meg. Eléggé sarokba vagyunk szorítva, hogy mi minden által nem igazolunk meg. De Krisztus áldozata mindenre elegendő. Ez a mi reménységünk. Tehát a törvénynek mi a szerepe? Azért fogom olvasni a Galata levél 3. fejezetét, hogy egy kicsit az előző kérdésre is adjunk választ, hogy mi tulajdonképpen a jó nekünk. Galata 3, a 10. verstől a 12. versig ez áll. Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mint hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazol meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Mit jelent ez? A törvény nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Ez annyit jelent, hogy Isten a szabadítás munkáját Jézus Krisztusra bízta. A szabadítás munkája, a megváltás munkája Jézusé. De ő azért halt meg, hogy megtörje bennünk a bűn uralmát. A bűn uralmát, amely többek között ilyen mondatokban nyilvánul meg, hogy az én lelkiismeretem fölött áll Isten törvényének. Ez egy lázadó mondat. Majd mindjárt egy példával kívánom még szemléltetni, hogy mennyire így van. És amikor Isten kivezet bennünket az ő szabadságára, mit élhetünk át, hogy Isten törvényében nagyon jó élni? Hogy ez, ami soha nem ment, ez, amit nem tapasztalhattam meg, mert mindig mit éreztem? Hogy a bűn uralma fogva tart. A bűn uralma alatt vagyok. Megkötöz. Haragszom Istenre, haragszom az ő törvényére. Mindenféle kifogásokat keresek. Például azt, hogy Isten nem ilyen aprólékoskodó. Meg ilyen kifogásokat, hogy a mi lelkiismeretünk fölötte áll az Isten törvényének. Mindenféle kifogásokat kerestem. Szoktam még mondani egyébként, akik azt mondják, hogy Isten aprólékoskodó, hogy gondoljuk meg azt, hogy milyen elnézést, hogy így fogalmazok, csak egy retorikai fogás lesz, milyen pitiáner dolog miatt ment tévútra az emberiség. Egy pitiánel dolog miatt. Miért? Mert azt mondta Éva, hogy Isten ugyanazt mondta, de miért ne? Mi a baj ezzel? És én szomorúan látom azt, amikor ilyen kicsi dolgokra azt mondjuk, hogy Istennek nem ezek a fontos dolgok. Tudjuk, hogy mi az Istennek fontos. Ezek nem fontos dolgok. A Bibliát tanulmányozva és egy kicsit járva kelve azt tapasztalom, hogy az Isten elleni lázadásnak vannak magatartás mintái. És a magatartás, az egyik ilyen lehetséges magatartás minta, amit így el tudtam különíteni, az, amikor a törvényeskedést hangoztatók különbséget tesznek fontos és kevésbé fontos törvények között. Istennek a fontos törvények számítanak, a szeretet. És vannak kevésbé fontos törvények, amiket nyugodtan elhagyhatunk. De mit mondott erre Jézus? Ha ezt Jakab mondja egyébként először, nem először, Jakab fejezik így, hogy ha valaki egyet megront, az egész megrontásában vétkes. Jézus pedig így fogalmaz Máté 5.19-ben, ég és föld elmúlhat, de a törvényből egyetlen jóta, vagy pontocska el nem múlhat, minden beteljesedik. Mindennek a törvénynek a betöltésére szólít fel. És hogyha tanulmányozzuk, hogy Isten mit miért adott, egyszer csak azt fogjuk tapasztalni, hogy ez miértünk van. Ez a mi javunkat szolgálja. Hadd idézek egy igeverset a 119. Zsoltárból, hogy mi a hitnek a magatartás mintája. Azé a hité, amely le akarja magáról rázni annak a mondatnak, vagy annak a gondolkodásmódnak a zsarnokságát, amely ebből indul ki, hogy talán nekünk, a mi Isten, a mi elménkre bízta annak meghatározását, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Azt mondja a 119. Zsoltárnak a 18. verse. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Akkor, amikor úgy érezzük, hogy elkezdjük mi is osztályozni Isten törvényét fontosak és kevésbé fontosak szerint, akkor itt az ideje, hogy letérdeljünk, és segítségül hívjuk Isten szent lelkét. Adja meg, hogy szemlélni tudjuk az ő törvényének csodálatos voltát. Hogyan gondolta ő el azt, hogy mi éljünk? Amikor azt mondja a Galata levél harmadik fejezete, hogy amely ember cselekszi azokat, él azok által, azzal azt fejezi ki, hogy Isten ki akarja teljesíteni az életünket. Azt akarja, hogy fogalmaz másutt a Zsoltár, hogy tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. Egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy ahhoz, amikhez ragaszkodtunk, azok megkötöznek. Tipikusan ez a helyzet például a különböző függőségekkel. Nem? Nem ez a helyzet a függőségekkel? Miért akarja az ezeket Isten elvenni tőlünk? Mert beszűkítenek. Mert azt érezzük, hogy két pohár között élünk. Két cigaretta között élünk. Két csésze között élünk. Két meccs között élünk. Két lemez között élünk. Ezek struktúrálják a mi életünket. És nem vagyunk szabadok. Tulajdonképpen nem azt tesszük, amit akarunk, és nem élünk át olyan valóságokat, amelyeket ha átélnénk, egyszerűen azt éreznénk, hogy mintha 1000 bilincs omlott le volna le rólunk. És így van mindennel, ami ebben a világban fogva tart, és megkötöz bennünket. Visszatérve Malakiás próféta könyvére, egy kicsit elszakadtunk az ige szakasszól, de most egy kicsit összefoglalólag tényleg hat térjek erre vissza. Az Úrnál a megalapozás azzal történik, hogy azt mondja, szerettelek titeket. Ez az alapozás. Az alapozása annak, hogy őt teljes szívünkből szolgáljuk. Erre azzal válaszolni, hogy nem a legjobbunkat adjuk. Szájhúzogatva csináljuk. Vagy hogy azt mondják később, hogy jaj, ugye a 13. versben, hogy imi mi nagy fáradtság. Hú, Uram, ha tudnád, hogy mennyire leizzadok attól, míg téged szolgálnak. Mennyire nehéz a te szolgálatod. Azt sem tudom, hogy keressek kibúvót. Hát mi most ilyet találtunk. Vakot, sántát hoztunk. Gondoljuk ezerszer végig, hogy annak az Istennek mutatunk ilyet, aki azt akarja, hogy mi az ő jegyesei legyünk. Sőt, eljegyzett bennünket. Udvarol nekünk. Arra kér bennünket, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. Azt mondja egy helyen a próféta, a pusztába csalogatom őt, és a szívére beszélek. A pusztába csalogat bennünket, és a szívünkre beszél. Csalogat, ez az ige egy kicsit az udvallásnak is a szakkifejezése. Személyes, bensőséges közösségben akar lenni. És ott lenni a randevúkon, a legjobbunkat adni, alapfeltételei annak, hogy aztán a kapcsolat működjön, hogy gyümölcsöző legyen, hogy kölcsönösen örömet adó legyen. Akkor, amikor átéljük az ő személyének a valóságát, akkor akarunk majd igazán az ő törvénye szerint élni. Mert egyszer csak rájövünk, hogy jó. Hadd mondjak el egy történetet, ami egy nagyon, nem is biztos, hogy első, de szerintem elsőre fogjátok érteni, hogy miért mondom ezt el. Ez egy igazi Melkisédeki történet egyébként. Melkisédek miről híres a Szentírásban? Nem. Mielőtt elkúkadnánk.
Nem tudjuk, ki volt.
Nem tudjuk, ki volt. Apa nélkül való, nemzetség nélkül való. Egy olyan történetet mondok el, amit 100%, hogy átéltem, de képtelen vagyok visszaemlékezni a helyiségre, ahol átéltem, képtelen vagyok visszaemlékezni arra, hogy ki volt az a néni és az a család, amelynél vendégeskedtem. A következő ebédre meghívtak. Nagyon-nagyon szerény, de azért bőséges ebéd volt, és már arra sem emlékszem, hogy egész pontosan mi volt az az étel. Egy valamire tisztán emlékszem. Hogy ez az emlékeim szerint olyan 60-as éveiben járó néni kétszer is elmondta a következőket. Tudod, Tamáskám, én azért készítem így ezt az ételt. Mit gondol, kitaláljátok-e a folytatást? Mert az én férjecském így szereti. Ez bennem annyira megmaradt. Ez a mondat az olyan mély szeretetről árulkodott. Szeretetről, tiszteletről. A néni először is kedvében akart járni. Nem azt mondta, hogy úgy szeretném főzni, ahogy nekem a legjobb. Én például szeretném egy kicsit több petrezselyemmel. De nem. A férjecském így szereti, és nekem az szent. Én neki akarok kedvére tenni. Nem lehetne a mi Istennel való kapcsolatunk is ilyen? Mert akkor, amikor neki akarunk kedvére tenni, amikor az ő akaratát keressük, nekünk is jobb lesz. Nekünk lesz igazán jó. Nem akarok olyat mondani, hogy Istennek mindegy, mert ez nem igaz. nem jó az Istennek nélküled. Ugye ez a magyar fordítás ennek a Ty Gibson könyvnek, ami közel 2 évvel ezelőtt napvilágot látott. Ugyanez a Ty Gibson írt egy könyvet ezzel a címmel, An Endless Falling in Love with Christ, amit olyan nehéz lefordítani. Nap mint nap újra beleszeretni Krisztusba. Az örökké valóságon át, nap mint nap beleszeretni Krisztusba. És akkor eszünkbe sem jut sántát, beteget. Nem zsengét vinni. Egyes szendőst fogunk vinni. A legjobbat, ami nem ami belőlünk telik, nem ami belőlünk telik, hanem átadjuk magunkat, hogy ő éljen bennünk. Én szívemből kívánom, kedves testvérek, hogy éljük át ennek az örömét, áldását, hogy teljesedjék ki az életünk, hogy ezáltal, ahogy a Pál apostol fogalmaz az Efézusi Levél 3. fejezetében, hogy az ő dicsősége gazdagságáért, hogy az ő dicsősége gazdagságáért adja meg néktek. Nem azért, mert mi mit adhatunk, hanem az ő dicsőségének gazdagságát fogadjuk be, és ugyanő mondja ugyanebben a szakaszban, tehát az Efézusi Levél 3. fejezetében, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi az szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességeig. Amikor erről a mondatról, ezt a mondatot olvasom, tudjátok, hogy teszem? Egész teológiai rendszereket építenek fel arra, hogy miért nem tudunk mi beteljesedni az Istennek egész teljességéig. Miért nem lehetséges a győzelem, miért nem lehetséges az Isten törvénye szerint járni. Hallottatok már ilyen teológiai rendszereket? Amelyek például azt mondják, hogy hát Jézus, tehát a bűnös testünk eleve megakadályoz bennünket abban, hogy beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Hogy őszinte legyek, ilyen versek olvastán, én egészen elveszítettem az érdeklődésemet az ilyen teológiai rendszerekbe való beleolvasástól is. Ha ez az Isten ígérete, hogy beteljesedhetünk az Istennek egész teljességéig, fogadjuk el a mi javunkra, a mi áldásunkra. Amen. Magasztos Istenünk, hogy így szerettél bennünket, hogy a fényes égi trónt elhagytad értünk, bűnös emberekért, eljöttél utánunk, értünk, hogy megmenthess minket. És köszönjük, hogy nem hátráltál meg. Köszönjük, hogy vérig ellenálltál azért, hogy az életet nekünk adhasd. Köszönjük, hogy ebben nekünk semmi részünk nincs. Akkor szerettél bennünket, amikor mi még bűnösek voltunk. És ez a szeretet annyira megragad bennünket, annyira lelkesít. És ezen gondolkodunk, hogy hogy van, hogy ilyen értéket látsz bennünk. Hogy van, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Hogy lehetséges az, hogy a te áldott isteni életedet sem sajnáltad értünk. És köszönjük, hogy feltámadtál a mi megigazulásunkra. Köszönjük, hogy mi a diadalmas Krisztus gyermekei lehetünk, akit nem tarthatott a sír a fogságában. Benne van minden reménységünk. És nem a mi buzgolkodásunk, nem a mi igyekezetünk, nem a mi jó szándékunk, hanem egyedül Jézus kiontott vére a mi reménységünk. És köszönjük, hogy ez a kiontott vér törte meg bennünk a bűn uralmát. És ezért arra kérünk, hogy add, hogy azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, azt vidd is végbe. Ne őrizzél meg bennünket azoktól a hamis evangéliumoktól, amelyek amellett kardoskodnak, hogy miért nem olyan fontos, miért nem számít. Szeretnénk téged szolgálni, és szeretnénk átélni annak az örömét, hogy mi jó a te szolgálatodban élni, neked engedelmeskedni. Urunk, azt látjuk, hogy népünket a legkülönbözőbb hamis evangéliumok kísértik, le akarják téríteni az engedelmesség útjáról. És azt látjuk, hogy már-már szakadásig feszül ez a válság olykor. Remegve kérünk téged. Segíts, hogy mindenki az élő evangéliumhoz, az élő Krisztushoz térjen. Hogy ne vesszen el senki a tiéd közül. És segíts abban bennünket, hogy akármekkora válság dúl is, mi személyesen mindig tudjuk, hogy kinek hittünk. És mindig legyen nagyon szilárd, sziklaszilárd a mi reménységünk az élő és szabadító Krisztusban. Jézus nevében kérünk mindenre. Amen. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen.